Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, lelkünk épülésére olvasom az élő Istennek üzenetét. Úgy, amint az írva található a Korintusbeliekhez írott második levélben, az első részben, a harmadik verssel kezdődő és a tizedik verssel bezáródó ige szakaszban a következőképpen. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az irgalmasságnak Atya, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztaltassunk. Bármilyen nyomorúságba estek is, azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéséből, úgy bőséges lesz a mi vigasztalásunk is. De akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van mindez, mely hathatós ugyanolyan szenvedések elviselésére, amelyeket mi is szenvedtünk. Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, azonképpen a vigasztalásban is. Mert nem akarjuk, hogy ne tudjátok, atyám fiai, a mi nyomorúságunkat, amely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen erőnk felett megterheltettünk, úgy, hogy az életünk is veszélyben volt. Sőt, magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodjunk mi önmagunkban, hanem egyedül Istenben, aki feltámasztja a holtakat is. Aki ilyen nagy halálból megszabadít, akiben reménykedhetünk, az ezután is meg fog szabadítani bennünket. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek testvéreim, válaszoljunk Isten megszólítására, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy újra itt lehetünk előtted. Köszönjük, hogy ebben a világban minden változik, de te egyedül vagy az, aki mindörökre ugyanaz voltál, vagy és leszel. Köszönjük, hogy te vagy a mi reménységünk, hiszen nem csak kereszténységünk, nem csak vallásunk, hanem az egész életünk rád épülhet. Rád épülhet az, ami emberileg sokszor oly törékenynek tűnik. Rád építjük-e életünket, és azon túl, a halálon túli létünket is. Köszönjük, hogy beszélni akarsz velünk olyan dolgokról, amely lelkünknek legmélyén van, amelyről talán nem ismerünk igazán nyilatkozni és azzal szembenézni. Segíts nekünk, Szentlélek Úristen! Hadd tudjuk úgy rád bízni magunkat, hogy azzal a gyermeki hittel nézünk rá, hogy gondviselő jó atyánk vagy, de nem csak gondviselő jó atya vagy, hanem az az atya vagy, aki nevelsz minket, vezetsz minket és megtartasz minket. Kérünk most ezért az Isten tiszteletért, ezért a gyülekezetért, a betegekért, a gyászolókért, a szenvedőkért. Jöjj vigasztaló lelked által, erősíts meg minket. Amen. Isten igéjének meghallására készülve testvéreim, a 166. dicséret első versét énekeljük. A 166. dicséret első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet, a nyújts ki ránk. Testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva, ma az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttünk, írva található a Máté evangéliumában, a Máté evangélium a 11. részének 28. versében. Jézus mondja az öveinek, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak titeket, hogy nyugalmat találjatok a ti lelketekben. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ennek a felolvasott igének az az aktualitása többek között, hogy most végignéztem a templomban is, tegnap egy olyan ravatal mellett kellett megállnunk együtt, ahol hozzánk egy nagyon közel álló szeretünktől kellett elbúcsúzni, és ugyanitt alsóörsiek is jól ismertük, de a lovasi gyülekezetnek ez a család régóta meghatározó tagja, és ennél a ravatalnál ezt a Mátéi igét olvastam fel. Látva az arcokat, azt a sok embert, aki összegyűlt ott a temetőbe, rögtön ez a Pál ige is eszembe jutott. És pontosan azért, mert azt gondolom, hogy ennél a ravatalnál mindenki szembesül azzal, és ennél itt meg különösen, hiszen fiatal embert temettünk, hogy fölmerül az a nagy kérdés, ami az élet visszatérő kérdése. Hogyan lehet megvigasztalódni egy ilyen helyzetben? Hogyan lehet egy élethelyzetben, lelkünkben nyugalmat lelni? A második aktualitása, amely ugyan itt Isten tiszteleti témaként elmarad, de már régóta ígérem, hogy fogok róla beszélni, az nem más, mint a halottak napja volt. Amely ugyan mindig egy naptári napnak minősül, de azt gondolom ennél sokkal több. Hiszen a halottak napja az a nap, amely mellett, akinek van lelke, érzéketlenül elmenni nem tud. Mindegy, hogy milyen felekezetű, mindegy, hogy mit gondol magáról az ünnepről, annyi biztos megtörténik, hogy elmegy a temetőbe, megáll egy sírhant mellett, és visszagondol azokra, akik előtte jártak. Természetesen ennek az emlékezésnek sok oldala van. Hiszen az emlékezés mindig egy veszélyes történet. Két arcú. Lehet szépre emlékezni, és lehet valami olyan dologra emlékezni, amely újra sebeket szakít fel az ember lelkében, amely bármennyire az idő múlásával talán eltörpült az életébe, de mégis, amikor oda kerül, akkor egy ilyen drámai fordulatként kiderül, hogy hiába hintettünk rá talán sok olyan dolgot, amire azt gondoltuk, hogy majd a parás kihúny, egyszer csak egy szikrától újra lángra lobban, és megint elevenen él. Ebben az évben én három ilyen emberrel is találkoztam, aki úgy gondolta, hogy az idő múlása megoldott mindent, és rájön arra, hogy egyáltalán nem így van. A harmadik aktualitás ennek az igének, hogy ahogy így körbenézek a templomba, tisztelet a fiatalságnak és kivételek természetesen, de megettük már azt hiszem az életünknek, ha nem is a nagy részét, de a javát. És tudjuk nagyon jól, hogy az élet nem arról a szól, hogy egy happy világban élünk, amelyikben mindig minden jóra fordul, mindig minden úgy alakul, hogy az nekünk jó legyen. Hanem mindannyiunknak vannak olyan fájdalmai, olyan dolgai, amelyikben vigasztalásra szorulunk. És ez egy nagyon nagy kérdés, hogyan lehet ebben, ahogy Jézus mondja, egy ilyen élethelyzetbe, a lelkünkbe nyugalmat találni. Talán többször eljutottunk már odáig, hogy hallgatva és tisztelettel fordulok a pszichológusok és mindenki felé, nem bántásból mondom, hallgatva mások tanácsára, elindultunk egy olyan útra, amelyet talán a tudomány diktál jogosan is, nem megkérdőjelezve azt értelemszerűen, de mégis eljutunk oda, hogy igazi vigasztalást sem az antidepresszáns, se a rekreációs kurzus, semmi más nem tudott adni nekünk. Éppen ezért ez egy fontos dolog. Mit nevezünk egyáltalán vigasztalásnak? Erről beszélek majd Pál apostol igéje nyomán. De azt gondolom, hogy villancsuk fel, hogy megértsük a korintusi helyzetet, egy pár olyan eseményt, amelyre azt gondolom általánosan elmondható. Ha ilyen élethelyzetbe kerül valaki, akkor vigasztalásra szorul. Vigasztalásra szorulnak azok az emberek, azok az életek, talán mi is, akiknek az életében a be nem teljesedett hiányok elevenen élnek. Arról szól ez a történet, hogy voltak az ember életében olyan célok, olyan remények, olyan időszakok, amikor másként gondolta az életét. Én nagyon sok olyan lelki beszélgetésen vagyok túl, ahol amikor kezdjük úgy kicsit visszamenőleg felásni az ember lelkét, akkor eljutunk odáig, hogy hát ő ezt nem így tervezte, nem így gondolta. És mivel nem úgy alakult, ahogy ő gondolta, ezért már abban sem tud örömöt találni, ami van. Aztán egyértelmű, hogy vigasztalásra szorulunk akkor, amikor a veszteségeinkkel szembe kell nézni. Betegségek, testi-lelki gyötrelmek, olyan tüskék, ha már Pál apostol életét hozzuk elő, amiért talán még imádkozunk is. Ugye Pál a betegségért többször imádkozik, hogy vétessék ez el tőle. De azt mondja az Isten, és egy nagyon kemény pedagógia. Elég néked az én kegyelmem. Maradjon ott benned. Aztán mindenképpen, és azt gondolom a 21. század bőségesen termeli a közösségi magányos embereket. Akik hiába élnek egy nagy közösségben, hiába élnek talán egy családban, hiába élnek egy munkahelyen, mégis magányos. Olyan döbbenetes volt átélni, természetesen nem fogom elmondani sem a nevét, sem semmit, de pont az iskolában, nem is olyan régen, egy gyerek odajött hozzám, hetedikes. Engem még soha senki nem hallgatott meg. És olyan egyedül érzem magam. Magányos vagyok. Azt gondolom, nem kell tovább ragoznom azt, hogy mit jelent az, amikor egy ember élete vigasztalásra szorul. Pál apostol a felolvasott igében, testvéreim, vigasztalja a korintusi gyülekezetet, mert egy olyan élethelyzetbe került, amire nem számított, amire nem gondolt, és nem találja a kiutat. Nem találja a kiutat, mert egyszerűen belekeseredett abba a helyzetébe, és csalódottá lett, ami érte. Szó szerint szinte dühöse. Hogyan lehetséges ez? Korintusban Pál apostol és Timóteus munkája nyomán elindul egy viruló gyülekezet. És ebben a gyülekezetben egy csodálatos egység jön létre, amelyet elkezdenek kívülről úgy támadni a más vallásúak, a több Isten hívők, hogy elkezdik üldözni őket. És állnak a korintusiak, és azt gondolták, amivel azt gondolom, aki hívő ember lesz, keresztény lesz, az előbb-utóbb szembesül, hogy még a keresztény élet sem, az Istenbe vetett hit sem garantálja azt, hogy nem leszel beteg, hogy nem lesz testi nyomorúságod, hogy nem látsz halált, és nem élnek drámák. Sok ember fordul el Istentől. Pont emiatt. Hozzam a klasszikus kérdéseket. Miért halnak meg gyerekek? Miért lesznek háborúk? Miért születnek beteg gyerekek? Állnak az emberek, és nem értik. Nem tudják. Ugye is jön a klasszikus kérdés. Hogyan engedheti az Isten? Ha az Isten jó, ha az Isten szeret, miért nem tesz rendet ebben a világban? És Pál apostol elkezdi vigasztalni őket. És azt szeretném, hogyha egyszer a végére megértenénk egyszerűen azt, hogy valami különös utat indít, különös útra indít el Pál őket. Olyan, amit biztos, hogy sem akkor ők, sem most mi, emberileg alapból nem tudnánk így végig gondolni. És akkor ehhez hadd tegyem hozzá azt a Jézus igét, amelyet tegnap a ravatalnál is felolvasta. Mit lehet kezdeni ezzel a Jézusi mondattal? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akiknek megvan terhelve a lelketek. És én megnyugoszlak titeket. És úgy, hogy a lelketekben nyugalmat találtok. Milyen vigasztalásról beszél Pál? Milyen vigasztalásról, milyen erőről, milyen nyugalomról beszél Jézus Krisztus? Nézzük hát, mi volt a baj a korintusi gyülekezetben. Kedves testvéreim, Pál azért ír ennek a gyülekezetnek, mert az emberek féltek és megrettentek. Elindultak egy új élet felé. Egy új keresztény élet felé. Nem akarok belemenni, de azért gondoljátok végig, Korintus, ugye, egy görög nagyváros, politeista vallás, hatalmas kereskedés, és egyszer csak ebből a jólétből, ebből a gazdagságból, ebből a mindenből azt mondja neki Pál, hogy legyetek keresztények. És rátalálnak egy olyan Jézus Krisztusra, akit valóban teljes szívükből elkezdenek szeretni. Elkezdik követni, kezdik előszedni azokat a dolgokat, amire Jézus tanította őket a hegyi beszédben. És egyszer csak ez az egész veszélybe kerül. És fölteszik azt a kérdést, amiért szerintem mindannyian, amit szerintem mindannyian föltettünk már. Miért történik mindez? Mi az értelme ennek? Mert egy gondolkodó ember az események mögött szeretné mindig meglátni. A hívő ember különösen. Mi miért történik? Igen, ám, de erről könnyű beszélni, főleg egy szószékről. Könnyű beszélni úgy az emberek életéről, amikor nem velem történik mindez. És könnyű kimondani azt, mint teológus, hogy ezt hívják Jóbi teológiának. Jób történetét nem kell részleteznem. Mindannyian ismerjük. De azért gondoljátok végig Jób életét emberi síkon. Ki mondja róla az ige? Igaz Isten félő. Nem merül fel a kérdés bennünk, akkor miért adja ki az Isten az ördögnek? Nehogy nem. Miért nem azt adta ki, aki nem volt igaz és nem volt istenfélő? Miért nem azt adja oda? Pál ugyanezt történik. Amikor arról beszél itt az igében, hogy gondoljatok arra, ami Ázsiában történt velünk. Pál nem először éli ezt át. Efézusban létrejön egy csodálatos gyülekezet, elkezd épülni minden, megmozdul az egész város. És egyszer csak egy ember, egy Demeter ötvös nevezetű ember elkezd Pál ellen szervezkedni. És eljutnak odáig, hogy felbőszítik az egész várost. Talán nem is olyan régen egyszer beszéltünk erről. Olyannyira, hogy fölbőszíti úgy az embereket, hogy megfogják Pálékat, és beviszik az efézusi színházba. És meg akarják ölni. És áll Pál apostol, akiről tudjuk az életéről, hogy mindent föltett egy lapra Jézusért, És egyszer csak azzal szembesül, hogy egy Demeter nevű ötvös, aki a saját zsebéért, a saját hasznáért képes fellázítani az embereket, erősebb lesz nála. Ugye, amikor igazságtalanul szenvedünk valamiért? És mi történik? Pál is eljön a városból, de azzal a vigasztalással a szívében, hogy Pál, mindazt, amit most kaptál, egyszer megérted, és hasznodra válik. Persze, hogy fáj. De a fájdalom arra nevel és arra tanít bennünket, hogy az életünket, és itt fogok majd beszélni részletesen a Jézus igéről, ne az alapján értékeljük, hogy mi ér bennünket, hanem az alapján, mi miért történik. És tudjátok, mi az érdekes? Ez a Pál bármennyire fáj neki, bármennyire látja azt, hogy a korintusiak szenvednek, és azért ír levelet, mert küldik a kérdéseiket. Ugye a páli levelek erről szólnak, hogy a gyülekezet megkeresi őket, és kezdik kérdezni, te Pál apostol, hát magyarázd már meg, te vagy a bölcs, mondd meg, miért történik mindez? És Pál egy különös dolgot mond. Azt mondja, ne akard most értelmezni. Most arra bíztat Pál, hogy dugjuk homokba a fejünket? Nem. Arra akar bíztatni, és erre bíztatta az efézusi gyülekezetet, erre bíztatta a korintusi gyülekezetet. Indulj tovább. Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus kiküldi a tanítványait. És azok a tanítványok jönnek vissza bőszen, és mondják, hogy uram, hát legalább egy villámmal pusztítsd már ezt a falut. Nem kellett az evangélium. És mit mond Jézus? Ne törődj vele. A sarudról rázd le a port is. És menj tovább. Tudjátok, valahol itt van az isteni vigasztalás első lépése. Nem befelé fordulva, nem önsajnálkozva, hanem rábízni Istenre, indulni tovább. Szegény Ági mindig kiválasztja az énekeket, ne arra, hogy ezt most elmondom, nem tudom megállni, nem mondjam el. És ma reggel fölhívtam telefonon, hogy ne az az ének legyen. Mert már egész Isten tiszteleten a záró énekünkre fogok hivatkozni, és azért, hogy megtanuljuk imádkozni ezt az éneket, ami így szól, a 274. dicséret. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az nem fövényre épített. Erre bíztat Pál. Vigasztalást keresel bármiben is. Ne értelmezd még, majd az Isten értelmezi. Indulj tovább. A második üzenet, testvéreim, hogy Pál egy teljesen másik irányra mutat, mint amit még emberileg gondolnánk. Én megmondom őszintén, egy kicsit sajnálom is ezt a korintusi gyülekezetet. Tehát megírják a levelet, elküldik Pálnak, várják a bölcsességet, várják a tanácsot, erre azt a választ kapják, hogy ne értelmezd, indulj tovább. De ez viszonylag kevés lenne, ha Pál nem folytatná. Figyeljétek meg, hogy mit csinál. Áttereli őket rögtön egy másik síkra. És ezt a síkot úgy hívjuk, hogy Istenség. Azt mondja, tudjátok, mit csináljatok? Ne egymás között erről beszélgessetek, persze beszéljétek ki, de mondjátok el Istennek. Annak az Istennek mondjátok el. aki ezt az egészet adja, irányítja, értelmezi. Tudjátok, miért sajnálom a mai embereket? Ezt is végig gondoltam. Elővettem két könyvet hajnalban. A régi szikszai féle imádságos könyvet. Talán az idősek ismerik. A mai ember nem tud imádkozni. Pedig egyetlen egy dologban rejlik a vigasztalás. Ne embereknek mondd, ne önmagadnak, hanem mondd el az élő Istennek. És egyszer csak azt fogod észrevenni, amiről megint beszél ez az ének. Csak légy egy kissé áldott csendben, és magadban békességre lász. Kedves testvéreim, aki tiszta szívvel leborul Isten előtt, és úgy imádkozik, annak az élete vigasztalást nyer. Gondoljátok csak végig, pár ilyen nagyon jól ismert példát hadd hozzak. Gondoljátok végig, Mózes, mikor visszamegy az aranybori után a hegyre, ismerjük az imádságát. Mi volt a lelkében? Átveszi azt a 10 parancsolatot, amit Isten a saját kezével ír. Lemegy és mit lát? Nem kell a népnek. Lemegy és azt látja, hogy az a nép, akit kivezetett, akire az életét odaadta, az a nép elfordult tőle. Visszamegy, és elkezd nyomorúságosan könyörögni Istennek. És először azt mondja az Isten, rendben van Mózes, meghallgatom az imádságod, elveszítem ezt a népet, téged tovább viszlek. És elkezd beszélgetni Isten, és valami különös dolog történik. Mózesnek az imádsága megváltozik. És azt mondja ki, Uram, inkább engem veszítse. De ne legyél hűtlen önmagadhoz, az igéthez, amit ígértél. És újraírja a 10 parancsolatot, lemegy a hegyről, és újra kezd mindent. Illés depressziójáról sokat meséltem már, amikor meg akar halni, és Isten visszaküldi. És Pál apostol a Filippi börtönbe, Kalodában írja a Biblia legvidámabb levelét. Örüljetek az Úrban, mert a lelke nyugodalomra talált. Kedves testvéreim, Pál azért mondja el ezt a korintusi gyülekezetnek, mert Jézus a főpapi imádságában, a János evangélium a 17. fejezetében, mielőtt elfogatásra kerül, mielőtt keresztre megy és meghal, elkezd beszélgetni az atyával. És elmondja az egész életének, életünknek a lehetőségét. Azt mondja, az utat és az igét megmutatta, hogy tudjanak hozzád menni. És ha rád találnak, akkor azt kérem tőled, tartsd meg őket, ne vedd ki a világból, de őrizd meg őket a gonosztól. Őrizd meg őket, szenteld meg őket igazságoddal, hogy egyé legyenek veled, mint ahogy én is egy vagyok. Jézusé az életed? Istené az életed? Ott vagy elrejtve, Isten kegyelmével. Imádkozz, és légy áldott csendben. Mert így válik valóra, és így válhat valóra végezetül az, amiről Jézus beszél. Jöjjetek én hozzám, akik megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak titeket. Igen, Jézus Krisztusban lehet vigasztalást találni. Olyan nyugalmat, amelyet lehet, hogy még nem értünk a dolgaink felől, de egy teljes békességet, amely minden emberi értelmet felülhalad. Mégis végül hadd vessek fel egy kérdést, amelyről azt gondolom, hogy mindannyian valamit gondolunk, hiszen templomban járó emberek vagyunk. Hogy én sokszor voltam már ebben a templomban, sokszor imádkoztam is, sokszor próbáltam az Istent keresni, sokszor kimentem az úrasztalához és vettem úrvacsorát. Mégis a lelkem igazi nyugalmat nem talált. Miért van ez? Testvéreim, azért, mert Jézus vigasztalása, bármennyire nekünk furcsa, nem a sajnálkozásra és nem az önigazságra épül, hanem valami teljesen másra. Sokszor elvárjuk mi az Istentől. De jó lenne. De jó lenne engem igazolna. Szegény keresztelő Jánosra emlékeztek. Ben van Heródes börtönébe, és egy dolgot kér. Mondd meg, te vagy az igazi. Te vagy az, aki igazán eljössz és megváltod ezt a világot. Hiszen feláldoztam érted az életemet. Börtönbe kerültem, éppen a lefejezésemre várok. Legalább ennyit Jézus, legalább sajnálj, és mondd meg, hogy így van ez. Ez a Jézus íge, ez másra mutat rá. Nem egy passzív életre, nem egy ideális állapotra, hanem a következőt mondja. Vedd fel az én igámat. És tudjátok, milyen igáról beszél? Páros igáról. Nem olyanról, ami egyedül vagy, amivel egyedül húzod az életed szekerét. Egy páros igáról. És tudjátok, mit jelent ez? Az, hogy ketten együtt mentek elől, együtt indultok el, összevagytok kötve, nem indulhattok két irányba, hanem ahogy mentek előre, azt veszitek észre, hogy egyre könnyebb. Nem véletlenül mondja, az én igám könnyű és gyönyörűséges. Mert azt fogod észrevenni, hogy az életednek terhét, keresztjét, gondját már nem is te viszed. Nem véletlen ám, hogy azt mondja, azt akarod, hogy kisebb legyen a kereszted, menj el, vesd le másról kereszteket. Azt akarod, hogy a terhet kevesebb legyen, vedd föl más terhét. És egyszer csak azt veszed észre, ez a Jézus Krisztus már ő köti össze az életét veled. Már nem egyedül vagy, nem egyedül küszködsz és szenvedsz, hanem egy olyan igában vagytok együtt, amelyből ő nem akar kibújni, nem akar kiszállni, hanem ott áll melletted. Ennek az éneknek van egy verszaka, ami így szól. Azért legyél áldott csendben, hogy az Úr rendelte kegyelemben örök és bölcs célnak megfelelj. Itt van elrejtve a vigasztalás, az ígéret és a jövendő záloga. Tanuljuk hát meg mindannyian. Ne értelmezzük, hanem bízzuk Istenre. Imádkozzunk, és nem passzívan. Induljunk Jézus igájába. Együtt tovább. És nyugalmat találsz a lelkedben. Imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy de mindig közel vagy hozzánk. Köszönjük azt, hogy úgy akarod a mi életünket vezetni és irányítani, hogy nem kívülről bele kiabálva, hanem odaállsz mellénk. És ebben a vezetésben, ebben a közösségben minden el van rejtve. Minden ott van lehetőségként. Urunk, szeretnénk kérni a gyászoló családért. Azokért, akikben akkora törés van most, akinek a lelkük szenved. Adj nekik olyan vigasztalást, ahol a lelkük nyugalomra talál. Attól, hogy úgy élhessünk veled közösségben, hogy valóban igaz legyen az, amiért imádkoztál főpapi imádságodban, hogy te is az Atya egyek vagytok, hogy mi is hadd legyünk egyé veled. Szeretnénk hát most életünk minden gondját, baját, terhét, örömét, bánatát oda tenni eléd, rád bízni, hogy valóban igaz legyen. Ki Istenének átad mindent, és bizalmát csak beléveti, az nem fövényre épített. Kérünk téged ezért a gyülekezetért. Adj nekünk olyan embereket, olyan életeket, lelkeket, szolgáló lelkeket, akik hajlandóak a másikért indulni, a másikért tenni és szeretni, békességet lelni abban a szent szolgálatban, amire te küldesz bennünket. Köszönjük neked mindazokat, akik eddig is ezt tették, gyakorolták, és megtartották ezt a gyülekezetet annyi évtizeden, évszázadon át. Kérünk téged templomunkért. Hát, hogy az Isten házának megépítésén, felújításán túl, hadd tudjunk úgy lélekben is épülni, hogy ne csak a falak újuljanak. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy meghallgatsz bennünket, hiszen tiszta szívből kérjük. És azt mondtad, a tiszta szívűek téged meglátnak. Add, hogy ez így legyen. Amen. Néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem, hogy jövő heti alkalmainkat a megszokott rendszerint fogjuk megtartani, azzal a kivétellel, hogy vasárnap délelőtt 11 órakor megterítjük az Úrnak szent asztalát, hiszen az újborért való hálaadás jegyében és az adventre való készülés jegyében úrvacsorát fogunk osztani. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy éljen a szent jegyekkel. Szeretném előre jelezni, hogy ez az Isten tisztelet jövő héten megtörténik, utána valószínűleg most már hideg is lesz, bemegyünk a gyülekezeti házba. Hirdettem a testvéreknek, ahogy az elmúlt héten is hirdettem, hogy megérkeztek a karácsonyi szeretett dobozok. Szeretném kérni, hogy aki tavaly is élt ezzel a lehetőséggel, idén is éljen. Szegényeknek, rászorulóknak fogjuk eljuttatni ezeket a szeretett dobozokat. Kérem a testvéreket, aki úgy dönt, hogy szívesen vállalná ezt, hogy egy dobozt vagy két dobozt megtölt, az szóljon nekem, és adok szívesen. Presbiter testvéreknek hirdetem, hogy ahogy kimentünk a templomból, egy rövid presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti házban. Záró énekünk a 274. dicséret, annak az első három verse. A 274. dicséret első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, majd utána fennállva fogadjuk Isten áldását.